Hirdetem nevedet minden nemzedéknek, ezért magasztallak majd a népek, örökkön örökké. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Isten hozott mindannyiunkat, a 24. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, az Úr bír ez egész földdel. És a 208. dicséretet énekeljük, azzal adjunk hálát Istenünknek minden jóságáért. 208-as dicséret, mind a három verset énekeljük, jöjj mondjunk hálaszót. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünkön ülve maradva hallgassuk Isten igéjét, olvasom a mai napi új szövetség igét, Márk evangélium a 2. fejezet 18-tól 22-ig terjedő versek. Jézus tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá, miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik, vajon böjtölhet-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, mert a tódás kitépne belőle az új a régiből, és még csúnyább szakadás támadna. És senki sem tölt új bort a régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, s oda lenne a bor is, a tömlő is, hanem az új bor új tömlőbe való. Amen. Gyertek, emeljük szívünket az Úrhoz, s fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, nagyon szépen köszönjük minden áldásodat és ajándékodat, és köszönjük, hogy kicsit megenyhült a meleg, és köszönjük, hogy itt lehetünk nálad vasárnap a te napodon téged ünnepelni. Légy érte áldott. Köszönjük, hogy annyi mindent félretehettünk. Köszönjük, hogy szívünkben kész volt a döntés, hogy mi téged hallgassunk, és életünkkel te neked feleljünk. Ma is így kérünk, és így hívunk, jöjj, beszélj a lelkünkre, taníts minket, igazgasd gondolatainkat, értékrendünket, vezess bennünket a te utadon. Áld meg azokat is, akik itt lennének bár, de valóban nem lehetnek. Áld meg őket ott, ahol vannak. Adj nekik is lelki gazdagságot, feltöltődést, igaz szent vasárnapot. Amen. Foglaljunk helyet, az ige hallgatására készülve a 715-ös számú dicséretnek énekeljük az első versét, lelki próbáimban Jézus légy velem.
Szeretett testvéreim, Isten igényét olvasom Mózes második könyvéből, a 20. fejezetből, a 13. verset, és ez alapján kívánom Isten igényét hirdetni. Itt Isten igény így szól: ne őj! Tíz parancsolat, 6. parancsolat a mai parancsolat, a mai igényről beszélünk. Ha a ne őj parancsolatról kezdünk beszélni, akkor van két, vagy legalább két olyan véglet, amivel rendszeresen találkozunk. Az egyik, amit nagyon sok-sok ember mond önmaga igazolására, hogy én nem vagyok bűnös, hiszen nem öltem meg senkit, nem voltam bankot, és sorol ilyen végletes bűnöket. Másik véglet, amivel gyakorlatilag találkozunk, amikor azt mondja valaki, hogy én még egy krumplirogárra, vagy egy rosszabb üdvös poloskára sem lépek rá, mert az is élőlény, Isten teremtettem. Na hát akkor hol van az igazság? Vagy inkább azt kérdem, hogy mi van-e két véglet között? Szeretném mindenki felé tisztázni, hogy ez a parancsolat ne jöjj. Egyértelműen az ember ölésre vonatkozik, úgy tetszik, az élet védelme a gyilkosság, a gyilkolás tiltása. Azt is mondhatjuk, hogy ez a parancsolat, hogy lelő a jogszerűtlen. Ítélet nélkül van gyilkolás tiltása, emberölés tiltása, az igazságtalan emberölés tilalma. Semmiképpen sem természetvédő parancsolat. A természetvédelme ott van mindjárt a teremtés könyve elején, amikor azt mondja Isten az embernek, hogy műveld és őrizd ezt a kertet. És azt mondja, uralkodj rajta, vagyis légy felelős gondozója, vezetője, aki törődsz vele. Műveld és őrizd. Sőt, azt mondja Isten a háborúban vonuló népnek, hogy azt mondja, hogy a város ostromolt, de a város körülövő fákat nem. A háborúban, még a háborúban is a város körül való fák Istentől védelmet élveznek. Tehát ez a parancsolat nem a természetvédelem, és nem is a mai étkezési divatok bármi némi igazolása, hogy akkor még neveztünk húst, vagy bármit, ami állati termék. Nem, ez az alapján nem igazolható. Aztán szokták kérdezni, hogy hogyan lehet összeegyeztetni ezt a parancsolatot ugyanakkor azzal, hogy ott van az Ószövetségben a halálbüntetés. És hogy lehet összeegyeztetni ezt a parancsolatot azzal, amikor Izrael a honfoglalást kell végrehajtsa, és az ott talált népekre azt mondja Isten, hogy írd ki őket. A halálbüntetés esetében nagyon izgalmas, hogy nem ezt a szót használja a Szentírás, a Héber nyelvben, amit a gyilkolásnál, a nevi parancsolatnál, hanem leginkább azt mondja, hogy takarítsd ki magad közül. Olyan, mint amikor látom, hogy rólam egy alma a többi között, vagy egy krumpli, és kiveszem, hogy a romlottam az évek közül kivenni. És igenis volt a halálos ítéletnek egyfajta visszatartó ereje. És a halálos ítéletet Isten csak a legsúlyosabb bűnökre, házasságtörés, Isten káromlás, gyilkosság, ezekre vetette ki. És amikor valami olyasmi történt, hogy valaki akaratlan gyilkolt, Szentírás magukhoz ilyen példát, ebben a fátvárnak, lerepül a fejsze a nyeléről, és valaki tudja, talán meghal, akkor volt menedék város, ahova a jogos bosszú elől nem menekülhetett a gyilkos, mert az Ószövetség rendje volt, aztán a szemért fogad fogér, életet, életet kézért, lábért, és nem pedig hétszeres a bosszú, vagy a 77-szeres, hanem csak egy szeres, nincs több. De aki akaratlanul ölt, direkt nyomagéletől szót használom, mert az úgysem. Elmenekülhetett volt, menedékváros. Ahol ha odaért, ott, és ott maradt, ott a busztoló család már nem érhette őt. Utóval. Aki gondoltalanságban történt, gyilkosság esetén. A háború kicsit nehezebb lennél nyilván, de azt azért tudjuk és látjuk, hogy Isten az ő népének azért készített helyet, hogy az ő népében megszülethessen értünk az Úr Jézus Krisztus. És azokat a népeket, amelyek ott voltak, Isten megítélte a cselekedeteikért, hiszen bármilyen vallásossági alapon, például a kultusz részegelt, a gyermekek feláltozása, tudomány elégetése. Isten ezt a legbordalmasabb a bűnök közé sorolja. És Izraelnek is nagyon szigorúan megtiltja, hogy nehogy bármi ilyesmit azoktól a népektől eltanulja. Mi maradt hát a parancsban? Alapvetően a szándékos emberölés. A hirtelen felindulásból elkövetett gyilkosság, vagy rablással egybekötött gyilkosság. Aztán a mai életünkben valami izgalmas kérdése, ugyanezen a területen, az abortusz, az eutanázia, az öngyilkosság, vagy a lassú öngyilkosság, akár a szenvedélyek, vagy önpusztító életmód, de nem kerülhetjük meg azt sem, amilyen mérhetetlen környezetszennyezést végzünk, és visszahat ránk igenis, vagy éppen a Föld készleteinek a pazarlása, a pazarló életmódja. Mondhatjuk azt is, hogy de hiszen mi ezeket nem tesszük meg, a gyermek kincs a számomra, ugye mi lenne a családom nagyobb örömünk, a gyermekeink és az unokáink. Mondhatjuk azt is, hogy az időseinket szeretettel elgondozzuk, és úgy engedjük el őket, nem pedig a halálba taszítjuk. És mondhatjuk azt is, hogy igyekszem mértékletes, az életemre vigyázó, józan, egészséges módon berendezett életet élni. Amikor Jézus ezt a parancsolatot elkezdi magyarázni, akkor mégis valami olyanról beszél, amiket nagyon közelről érint. A szívünkről. Az ember szívéről kezd el Jézus beszélni, és arról, hogy milyen indulatok vannak bennünk. És ő nagyon világosan kimondja, de én a másik emberre haragszom, és azt a másik ember gyalázom, akkor kiverítette a nevű parancsolatát. Na ez az, amivel nem szeretünk szemben nézni. Mert amikor azt mondja, nem rabolt a bankot, mert gyilkoltam, senkinek a hátába nem állítottam kést, nem lőttem le, persze, hogy nem. Mert nem is ebből van a legtöbb. Csak azt mondja Jézus, ha te már azt mondod a te atyád fiának, hogy ostoba, vagy bolond, akkor már méltó vagy az ítélet. Hát mi nem éneket mondunk, ugye? Jó. Kimerítetted a parancsolatot, ha így bántottad a másikat, ha így belegázoltál a másikat. Tiltakoznánk kellene, de gyere, fogd meg a magad felől. Amikor valaki téged szidott és gyalázott, mindegy okkal vagy ok nélkül. Amikor valaki haragudott rá, mindegy okkal vagy ok nélkül, nem fájt. Nem ott emésztetted magad, hogy miért beszélsz így vele. Nem voltál álmatlan éjszakát, hogy miért kell nekem ezt elszenvednem. Miért lehet valaki velem szemben ilyen? És ha már bocsánatot is kértél akár, mert okot adtál, hogy haragudjon, és mégis nem gyötrődtél tovább, hogy miért nem tudja befejezni. Ott emésztődtünk. És ott csorogult az életünk és a szívet. Ügyintéző hölgymeséljel, neki meg kellett tanulja hosszú idő után, hogy az ügyfél a céggel szembeni panaszát ugyan kire tudja önteni, tőle jár. És ő kapja a hideget és meleget is. És meg kellett tanulja, hogy nem kell neki megvédeni a céget, nem kell neki ott valamiképpen helytállni, és a saját dolgát kell elvégezni. És valamiképpen felnőjön ahhoz, hogy ne vegye magára azt, ami nem az övé. Szóval, hogyan beszélünk a másik emberrel, kire mit mondunk, vagy kiről mit mondunk, kit, mivel bántunk meg. Itt érint elsőrendben a parancs. Hiszen könnyen támad bennünk harag, indulat, panasz, és könnyen szudítjuk akár arra, aki védtelen a dologban. És a hétköznapi szóhasználatunkban az előbb utaltam rá, annyi bántás van. Annyi olyan szót használunk és mondunk természetességgel a másikra, amit 50 vagy 100 évvel ezelőtt nem tettek atyáink. De a köznyelv nagyon nagy fokú romlásán. Ezek olyan természetessé lettek. Biztos, hogy természetes? Lehet mondani, mindenki így beszél. Először is nem mindenki. Másodszor is, mi lehetünk keresztények, akik nem. Mert amikor észre sem vesszük, de a megszokott szóhasználat miatt mégis valakit megbánt. Mégis valakinek a lelki világában belegázolunk. Vagy valami fölsőbb rendőrség gondolat okán valakit megalázunk. Kimerítettük a nevű parancsolatát, gyilkosnak. Pedig nem akartam. És mégis. És van még egy, a haragtartás. Hát azt is ide sorolja Jézus. Azt mondja, hogy viszed az áldozatodat, és az oltárnál eszedbe jut, hogy az atyád fél haragszik rád. Azt mondja, hagyd ott! És erre gyorsan békülj meg vele, míg ő nem visz téged a villamhoz. Ugye az Ószövetség áldozati képe ez, hogy viszi oda bárányát, a birkáját, vagy a marháját, és akkor inkább hagyd ott az oltárnál ezt az állatot, és szóval békülj meg, és utána mutatva az áldozatot. Mondhatnám, tedd le itt az adományodat, menj békülj meg, azt mondja, utána fizesd, vagy tedd be a persejbe. De békülj meg mielőbb, mert ez fontos, mert ez sürgős. Ne maradjon a te szívedben a harag, és ne maradjon a te szívedben a békétlenség. Ne maradjon a te szívedben a másik emberrel szemben a panasz, az indulat, a gyűlölet, vagy csak egy egyszerű felhangolatosság. Légy kezdeményező. Azt is tudom, nem mindig sikerül. Nekem is van ilyen, a kettő is. Hiába kezdeményeztem a békülést, egyelőre nem lehet. Jó? Tudomásul vettem. De ha te megtetted a kezdőlépést, kezdeményezted a békülést, elengedted a szívedben, amit úgy érezted, hogy adósság lett volna, és mégsem békül, ez már rajta van. Most már ő jön. Te pedig menj tovább az utadon, de légy kész arra, hogyha valaki hozzád jön, de akarja, akár más békülni. Tudja elengedni. Özlést, haragot, sérelmet, elégedetlenséget, panaszt. Bármit. Meg lehet tenni. Mit tegyek hát igazán? Leginkább legyek megfontolt a szavaimmal, az indulataimmal, a viselkedésemmel, ahogy a másik emberrel és a másik emberről gondolkodom és beszélek. Gondolj csak ki, hogy mondod ki Jézus fölött az ítélet? Kívánok lenne, feszültessék meg. De szerencsétlen Pilátus megpróbálja megmenteni Jézust, de hát nem találok benne bűnt. De mit érdekel, hogy te bűnös vagy, nem feszíts meg ezt kész. Ez a lényeg. A szóval letettél le. Nem jog alapján. A jog alapján azt mondja Pilátus, hát nincsen ebben az emberben semmiféle bűn. Mondhatok ti akármit. Ez nem lázadó, ez nem államellenes valaki, és nem követett el semmiféle gyilkosságot, rablást, bármit, amiért a római jog alapján őt el lehet ítélni. Hát kivégzünk, mint annyi embert kilóra, mennyit kell, nem számít, van belőlük bőven. Tehát ez nem csinál semmit, feszítessük meg. Hát engedjük el, hát most itt az ünnep, egyet el szoktunk kérdezni, ezt engedd el, azt a másikat, azt a gyilkos, azt hadd menjen. A szósúlya. Azt mondja, Pilátus, de van egyet, jó, még megleheti, hogy akkor van úgy, legyen jövő. Na, és akkor mehet a keresztre. És így, ha megérted, Krisztus, aki csak jót tett, csak gyógyított, és tanított, és szeretett, és törődött veled. És így megy a keresztre, hogy rákiabáljuk, feszítessék meg. Ilyen súlya a mi szavunknak, és még csúnyát sem van. Csak igazságtalan, jogtalan. A mi Urunk pontosan tudja, hogy miféle indulatok vannak a mi szívünkben. Pontosan tudja azt is, hogy van egy nagyon nagy akás hétköznapi sérelmünk, és egy hányszor törfelünk tör fel bennünk az indulat, amikor úgy érezném, hogy azt a másikat tudjátok abban a kanálvízben is akár. Akár persze mi nem, de ha mégis. Ha csak egy másodpercre is ott volna bennünk, hogy na, mennyire könnyed lenne az életem, ha az nem lenne, ugye? De itt is igaz, amit Kálinnak van az Isten. Vigyázz, mert a bűn ott leselkedik az ajtó előtt. Rád van vágyulása. Te, uralkodjál. Az indulatainkon, az érzelmeinkkel, a sértettségeinkkel, a megalázottságainkkal, amikor lentán sárga és tiporra, igaztalanul. Te uralkodjál rajta. Én katolik voltam, kitelepültünk háborút játszani valahol a Hakonyba, és telefonközpont kezelő hozzá futottak be az erdőben kihúzott kábeleknek a jégei gyakorlatilag. És a szakadó esőben fél éjszaka húzogatták a kommandánsok ki a vezetékeket, és kötötték össze a különböző tábor részeket, és valami nem működött. És a parancsnokok bejött hozzám a telefonközpont kocsik, hogy mutassam meg a bekötést. És nem tudom, ki látott már ilyet, de a bekötések kettesével mentek, és nem egymás mellett párhuzamosan, hanem ilyen eltolással, ilyen 45 fokban magadtak. És ránézett, és azt látta, hogy hát ez az ő párhuzamos vagy elvágó látásához képest ez a rendetlenség. És hogy lehetett így megölni, és hogy lehetett így elolni? Nem volt már simokban dobja, tehát nem volt, csak így. És már nagyon sok előtt borzasztóan, sok emberre borzasztóan beszélt. És mondtam neki, de hát nézzem meg ezt így kell, és valahogy nem jöttem arra, mert nem tudom, hogy lehet tisztel szemben, hát túl voltam is sehol, és az egyszer sárvézett fejét csillagommal. Megnézte, és azt mondta magának, akkor, és ezt mondja, fiú, végig kell elérni az egész vonalat újra. De ez kint szakadó esőben, már koronyázban. És azt mondta, hogy ő, de mindenki jön, nyilvánosan bocsánatot kérjük. De akkor mindenki szétspriccet, és akkor ne haragudjon. Nagyon mélyen bennem maradt az élmény, hogy ha még csak amiatt is, hogy a tisztel szemben nem lehet, de nem értem indulatba, hanem csak megmutattam neki, hogy nézd, ez így van, és ennek így kell lennie. És nagyon mélyen megmaradt bennem az élmény, hogy ő pedig, bár rangban magasan szolgálatot is legyinthetett volna, nyilvánosság előtt a bocsánatot. Nem ő, hogy beszélek a másikkal, akár indulatban és lelkesen mentségben. És hogy fogadom a másiktól azt a sérelmet, azt a bántást, jogos vagy jogtalan helyzetben. Végül pedig hadd fordítsam a parancsolatot pozitív irányba. Ne őj! Azaz ne vedd el senkinek az életét, hanem éltess. Éltess. Segítsd a másik. És ilyenkor szoktuk mondani, hogy szülesse meg a második, harmadik, akár negyedik gyermek is, és segítsd azt a másikat, akinek az életben segítsége van szüksége, hogy egy kicsit boldogabban, boldogultabban mehessen tovább az élet útján. És segítsd, hogy legyen igazi élete, lelki élete, amiben megtalálja és megismeri a Krisztust, hogy teljes értékű életet éljen itt, és ne csak itt, hanem az örökké valóságban is. Amen. Az 549-es számú dicséretünknek a harmadik versét fogjuk énekelni. Az 549-es dicséretet a 65. Zsoltár dallamára énekeljük, és a harmadik vers így kezdődik, szakaszd el át most is szívünket, minden érzésünket a sok hiába valóságtól. Thank you. Krisztus, köszönjük szépen égédet és ígédben a tanításodat. És köszönjük azt, amit ebből nekünk magunkra kell lennünk. Tégy el kisszi minket. De tudod, hogy tiltakozás van bennünk a te igazságod ellen, amikor az minket érint. De add, hogy valóban mentesek legyünk a bűnnek e fajtájától. És hadd legyünk készek. Ha kell akár, értem, hogy alázatban is csendességben elhordozni. Áld meg így hát mindnyájunkat. És áld meg életünket, munkánkat, mindennapjainkat. Könyörjünk a betegeinkért, aki orvosi kezelés alatt áll, aki gyógyulásra vársz készül. Könyörjünk mindnyájunkat. Kérjük azokért, akiknek valami nehézsége van. Gondja, baja, életterre, fájdalma. Segíts nekünk, veszestünk. Könyörjünk az esőért. Nagyon nagy hiányban vagyunk. Irgalmaz Istenünk, kérjük. És hozzád jövünk a nyári hittan, távol érdeim, a kezdődik. Áld meg őket az útban és a távolban is. Vigyázni járunk. És tedd értelmessé, hasznossá, gyümölcsözővé az előttünk álló hétben minden dolgunkat, munkánkat, és különösen minden indulatunkra, gondolatunkra, beszédünkre, hadd figyeljünk úgy oda, hogy ne öljük, hanem éltessünk. Köszönjük szépen, hogy meghallgattál bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszból, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mind azokkal, akik ellen múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg egyébként.
Elsőképpen hirdetem az adakozást. Zsoltárok 4. fejezete mondja, igaz áldozattal áldozatok és bízatok az Úrban. Alkalmainkat hirdetem, legközelebb Isten tiszteletünk vasárnap délelőtt lesz 10 órakor. Messze előttünk álló program, de szeretnénk, hogy mindenkinek ott legyen a szívében szeptember 14-én, ahol egész napos ünnepben szeretnénk templomunk 240 éves történetére, múltjára is. A jelenére emlékezni. Halottunk van, elhunyt Pátkainé, Kárpáti Éva Marianna, temetése július 15-én kedden lesz majd, tehát nem most kedd, hanem hogy utána való kedden, délután 5 órakor a temetőben. Hittantáborunk ma kezdődött az idei hittantábor, ez most Zánkán van, az országos Erzsébet tábor keretén belül, itt 3000 általános iskolás korú egyházi iskolákból jött gyermek gyűlik össze. 21-nehányan indultak el a miénk is a ma reggeli vonattal. Ott nagyon sok programban van részük, nagyon sok programot csinálnak nekik. Péntekig tart számukra. Barbara és Pruzsina ment velük, mint kísérő pedagógus. Hordozzuk őket imádságban, és hát hadd éljék át az, hogy nem csak ők vannak keresztény és hittanos fiatalok, hanem nagyon-nagyon sokan az országban. Reformátusok, római katolikusok, evangélikusok és baptisták, és így töltik ott ezt a hetet az Erzsébet táborok szervezésére, mint az idei hittantáborunk. Isten tiszteletünk befejezéseképpen az 561-es dicséretünket énekeljük, Szent vagy örökké, Atya Úristen, annak mind a négy versét. Majd a szózattal zárunk.
Megállott vasárnapot, megállott jövő hetet mindannyiunknak. Isten velünk, viszont látunk.